Isten igényük Péter első levelének 4. részéből olvasom, a 12-től a 19. terjedő versekig. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedje, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a néppel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hű teremtőnek.
Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, a 23. fejezetből, 9. verstől 32. versig, újfordítási Bibliában a 743. oldalon találjuk. A prófétákról. Összetört a szívem, reszket minden csontom. Olyan vagyok, mint a részeg, és mint a bortól elázott ember, ha az Úrra és szent igéjére gondolok. Mert tele van az ország házasságtörőkkel, átkozódás miatt hervadozik az ország, szárazak a puszta legelői. Rosszra igyekeznek, hatalmukkal visszaélnek. Proféta és pap egyaránt elvetemült, még házamban is megtalálom gonoszságukat, így szól az Úr. Ezért csíkossá válik útjuk, a homályban elcsúsznak és elesnek rajta, mert veszedelmet hozok rájuk, büntetésük esztendejét, így szól az Úr. Samária prófétáinál botrányos dolgot látok. A Baál nevében prófétálnak, és félrevezetik népemet, Izraelt. Jeruzsálem prófétáinál borzasztó dolgokat látok. Házasságtörők hazugságban élnek, bátorítják a gonosztevőket, ezért senki sem tér meg gonoszságából. Olyanok előttem mindnyájan, mint Szodoma, lakói pedig, mint Gomora. Így szól tehát a seregek ura a próféták ellen. Ürömmel etetem meg őket, és méreggel itatom meg őket, mert Jeruzsálem prófétái terjesztik az elvetemültséget az egész országban. Ezt mondja a seregek ura. Ne hallgassatok a nektek prófétáló próféták beszédére, bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz. És ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek, nem jön rátok veszedelem. Mert ki volt oly közel az Úrhoz, hogy látta volna őt, és hallotta volna igéjét? Ki figyelt igéjére, és kihallgatta engedelmesen? Íme az Úr forgó szele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik meg az Úr haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben fogjátok fel ennek értelmét. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeztek, nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igéimet hirdették volna a népemnek, megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikből. Nem csak a közelben vagyok Isten, így szól az Úr, hanem Isten vagyok a távolban is. El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom, így szól az Úr. Nem én töltöm-e be az eget és a földet, így szól az Úr. Hallottam, hogy mit mondanak a proféták, akik hazug módon így profétálnak nevemben. Álmot láttam, álmot láttam. Meddig tart még ez? Van-e valami a hazugságot profétáló proféták szívében, akik saját szívük csalárdságát profétálják? Úgy gondolják, hogy el tudják felettetni népemmel az én nevemet álmaikkal, amelyeket elbeszélnek egymásnak, ahogyan őseik is elfelejtették nevemet a Bál kedvéért. Az a proféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Miköze a szalmának a tiszta búzához, így szól az Úr. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly. Ezért rátámadok az olyan profétákra, akik egymástól lopkodják igéimet, így szól az Úr. Rátámadok az olyan profétákra, így szól az Úr, akik csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az kijelentés. Rátámadok az olyan profétákra, akik hazug álmaikat beszélik el, így szól az Úr, és félrevezetik népemet hazugságaikkal és kérkedésükkel. Pedig nem küldtem őket, nem adtam parancsot nekik, és használni sem tudnak ennek a népnek, így szól az Úr. Az ország krízis helyzetben van. Az összeomlás küszöbére került. Mert a vezetők nem törődnek a benne lakókkal. Nem törődnek az országgal. Az emberek érdeke nem számít, az nem érdekli őket. Veszni hagyják a népet, mert nyilvánvalóan fontosabb dolgokkal vannak elfoglalva. Saját hasznuk, saját köreik, gazdasági és politikai túlélése mindennél fontosabb számukra. Az ország a szétesés küszöbén van. Tele van az ország házasságtörőkkel. Férfi és nő elkötelezettségére épülő, hűséges, holtig tartó kapcsolata már nem norma. A házasság Istentől való és szent volta kiveszni tűnik. Mert pillanatnyi vágyak, önző érdekek, feloldatlan konfliktusok, mások rossz példája, az egész társadalom lezüllött volta, maguk alá temetik a házasság kötelékét. És közben nem csak a felnőttek, de a gyerekek is sérülnek. Van, aki apa nélkül nő fel, és szegények érzi magát. Van, aki úgy érzi, hogy gazdag, hiszen két apukája és két anyukája van. Van, aki sohasem lehet egészen biztos abban, hogy hamarosan nem lesz megint egy új apukája, vagy egy új anyukája. A szexuális szokások változása, hogy ezt a jelenségét előszeretettel nevezzük, nem csak ízlésbeli változás. Mert az országban a társadalom alapintézménye, a család rendült meg. Az összetartozás, a szolidaritás, a szeretet legelemebb egysége. Az az egység, ahol meg kellene tanulnunk együtt élni, egymás különbözőségeit elfogadni, megbocsátani, bocsánatot kérni, a haragot megfelelő módon kezelni, a másikat bátorítani és vigasztalni, azaz érett emberré növekedni. Tele van az ország átkozódással. Haraggal a fájdalom, a magány és a széttört kapcsolatok miatt, és aztán átkozódással a harag miatt. Egy ország, amelyben átkozza egyik ember a másikat, testvér a testvért, szülő a gyermeket, gyermek a szülőt, gazdag a szegényt, szegény átkozza a gazdagot, vezető átkozza a rábízottat, átkozza a vezetőjét, és mindezzel együtt egyre többen átkozzák Istent. Meghidegült a szeretet, az emberek rosszra igyekeznek, és hatalmukkal visszaélnek. Az ország válságban van. Hervadozik az ország, szárazok a puszta legelői. Micsoda költői megfogalmazása ez a gazdasági recessziónak. Hervadozik az ország. Száraz, fogyaszthatatlan fű a legelőkön. Éhes, majd elpusztuló állatok, nyomukban éhség, szegénység. Tönkre megy a föld, bezárnak az üzletek, ínséges idők járnak, munkanélküliség réme fenyeget. Ahol házasság töréssel van tele az ország, ahol átkozódás hallik imádság helyett, ahol a vezetők nem törődnek a néppel, visszaélnek hatalmukkal, rosszra igyekeznek, ott hervadozik az ország. Törvényszerűen így történik. Válságban van az ország. Válságban van Júda, Jeremiás idejében, a Krisztus előtti 7. század második felében. És válságban van Magyarország, a mi időnkben, a Krisztus előtti 21. század első évtizedében. És ez a párhuzam, ez nem véletlen. Ez a párhuzam nem véletlen. A vezetők önzése, az emberek magára hagyása, az értékek teljes felfordulása, a családi, társadalmi szolidaritás összeomlása, az erőszak elszabadulása mindig, mind-mind a válságba jutott társadalmak jellemzője. Megdöbbentő Isten népe vallásos vezetőinek, a prófétáknak és papoknak a szerepe. A válságba került országban. A próféta az, aki arra hivatott, hogy Isten szavát szólja, megtérésre hívó szót, ami az ország gyógyulását szolgálja. De ők, ezt olvassuk, házasságtörők, hazugságban élnek, bátorítják a gonosztevőket. Ahelyett, hogy Isten eszközei lennének a próféták, terjesztik az elvetemültséget az egész országban. És mi nem hiszünk a fülünknek. Hogyan lehetséges ez? Hogyan történhet ez meg? Azok, akik az Úr választott eszközei, akiknek feladata az Úr akaratának a megvallása, a kihirdetése, akik arra tették fel az életüket, arra hívta őket az Isten, hogy a népet engedelmességre vezessék, sőt, ha kell, a királlyal, a politikusokkal konfrontálódnak, mert Isten igényét mindenek elé helyezik. Ezek házasságtörők. Úgy válnak, mint mindenki más, úgy hazudnak, mint bárki más ebben az országban. Hazugságban élnek. Semmi közük mindennapjaiknak a hivatásukhoz. Bűnpártolók. Tudják, hogy mi a rossz, de bizonyos érdekek miatt a gonosztevők mellé állnak a tisztességgel szemben. És mindezzel terjesztik az elvetemültséget az országban. Az országban gyógyulás helyett mélyül a válság. Hogyan történik mindez? Mit tesznek azok az emberek, akikről ilyen leplezetlenül szól Jeremiás? A legszembetűnőbb az, hogy hihetetlenül magabiztosak. Hihetetlenül magabiztosak. Bármi fenyegető jel tűnik fel, azonnal kész a válasz. Békességetek lesz. Nem jön rátok veszedelem. Semmi baj, minden rendbe jön. Velünk van az Úr. Ígéretet adott, hogy mindig velünk marad. Ne féljetek, Isten nem hagy el, Isten népe vagyunk. Az ige egyháza vagyunk. Nem érhet baj. És ez a túlzott magabiztossághoz hihetetlen szószaporítás társul. Mert minden helyzetben meg tudnak szólalni. Minden helyzetben tudnak egy igét mondani. Álmot láttam, álmot láttam. Álmot láttam, álmot láttam. Mindig van valami megnyugtató vízió, amit másoknak vagy éppen egymásnak elmondanak. Egymás szájából veszik ki a szót. Egymástól lopkodják hazug és csalárd szólamaikat. Hosszú, unalmas gyűléseiken egymásnak mondogatják legutóbbi álmaikat, illetve vágyaikat, mintha az az Úr igéje lenne. Mindenki tudja közülük mindig, hogy mit kell mondani. Jól ismerik egymást, erősítik egymást. Minden helyzetre van egy szó, egy téma, egy sablon, egy szlogen, beleburkolva az Isten szavába és az Isten igéjébe. És közben azt hiszik, hogy valóban az Úr szolgálatában állnak. Azt hiszik, hogy valóban az Úr igéjét szólják. Tényleg azt hiszik, hogy folyamatos álmaik, vágyaik, igemondásuk az Úr szava. Tényleg azt hiszik, hogy amit ők tesznek, az prófétaság. Nem látják azt, amit az Úr lát, nem hallják azt, amit az Úr mond róluk. Pedig ezt mondja róluk. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. És ezért ezt mondja Isten, meddig tart még ez? Van-e valami a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik saját szívük csalárdságát prófétálják? És ha valakinek nem volna egyértelmű, hogy honnan jöttek, nem küldtem őket, mondja Isten. Nem adtam parancsot nekik, és használni sem tudnak ennek a népnek. Micsoda kemény szavak. saját szívük csalárdsága. Mivel becsapottak, mivel félrevezetettek, mivel házasságtörők, hazugok, bűnpártulók, az ige, amit szólnak, nem az Isten szava, saját vágyuk, saját csalárdságuk. Az Úr nem küldte őket. Válságban van az ország, és válságban van az egyház. Júdában papok és proféták. A mi országunkban lelkészek, gondnokok, presbiterek, esperesek, püspökök, tisztséget hordozók, tisztségre pályázók. Ezekben a napokban, amint talán tudjátok többen, választás folyik a Magyarországi Református Egyházban. A következő 6 évre választják meg a gyülekezetek presbitériumai, az egyházmegyék és az egyházkerületek lelkészi és világi vezetőit, és a következő zsinat tagjait. Több minden, ami az elmúlt időben tudomásomra jutott, a választásokkal kapcsolatban, az egyházzal kapcsolatban, az egyházunkban zajló folyamatokkal kapcsolatban, nagyon súlyos tehelyeként nehezedik rám, mert felkavart, mert megrendített, mert elkeserített. És amit én látok itt a periférián, az a jéghegy csúcsa, mégis bőven elég. Bőven elég ahhoz, hogy megterheljem, hogy hatalmi harcok folynak. Hogy a Magyarországi Református Egyházban nem azt a kérdést teszi fel az egyház közössége, kinek mire van ajándéka. Beszéljünk arról, kit, mire, hogyan hív el az Isten szent lelke. Hogy ki, hogyan vezesse az Isten népét. Nem. Nem tudjátok, mi történik? Bosszú. Harc a befolyásért. Politikai érdekek. Egyházpolitikailag és politikaiak. Házasságtörés, tudatos hazudozás. A gonoszság bátorítása, csak úgy, mint Júdában. És ezek az emberek közben szólják az Isten igéjét bárhol, bármikor, bármit elmondanak. Ordító a különbség a valóság és az Isten igéje között az egyházunk sok-sok helyén. Nem mindenkiről szól ez természetesen. Talán nem is a többségről, nem a többségről szól. De igaz, amit ez az ige mond, proféta és pap egyaránt elvetem őt. Még házamban is megtalálom gonoszságukat. Így szól az Úr. És nagyon kérlek, hogy most nagyon-nagyon figyeljetek. Mert nem azért mondtam ezt el, hogy most aztán elkezdjetek gondolkodni, találgatni és neveket keresgetni. Hogy ilyen módon, mint egy virág nyelven kifejtsem a véleményemet. Semmilyen szükség nem halt. És nem azért mondtam el, mert bizonyos körökben népszerű az Isten egyházát kritizálni. Semmiképpen nem azért, hogy azt gondoljátok, hogy hát ez az, a mi gyülekezetünk ilyen, de az egyház olyan, hát milyen jól megkritizáltuk. Nem. Nem. Távol legyen. Miért mondtam el mindezt? Azért, mert mielőtt elővettem volna ezt az igét, amit valamikor augusztusban így gyorsan leírtam, hogy átgondolva, hogy melyik vasárnap miről lesz szó. Mielőtt elővettem ezt az igét, imádkoztam. És imádkoztam mindannak kapcsán, ami történik bennem, történik az egyházunkban. És azért imádkoztam, hogy az Isten lelke adjon megújulást, adjon ébredést. Mert válságban van az ország, és válságban van minden körülöttünk. És utána kinyitottam ezt az igét, és egyszerűen erről szólt. Erről beszélt, amikor a házi csoporton felolvastuk minden bevezető nélkül, azt mondták az emberek, hát ez a máról szól. Ez a máról szól. Ez rólunk szól. És tudjátok, ebben a helyzetben egy döntés helyzetbe kerültem. Azt mondtam, hogy azt gondoltam végig, hogy vagy úgy döntök, hogy mindezt nem mondom el nektek, és így a többséget szent ártatlanságban tartom. Azokat, akik keresik az utat Istenhez, közöttünk is, többen, akik most ismerkednek Jézus Krisztussal és az ő evangéliumával, a gyülekezettel, az egyházzal, a hit születésének ebben a vagy a megerősödésének ebben a törékeny kezdeti stádiumában megkímélem a megbotránkozástól. azt gondoltam, megkímélem. Ez az egyik lehetőség. Ez esetben viszont nem van írva, és amit ez ma jelent, az Isten lelkének a világosságában. Magyarul ilyen módon békességet hirdetek, és azt mondom, nincs baj, mint az összes hamis próféta az igében. A másik lehetőség, hogy mindezt felfedem előttetek. Nem azért, mert nekem könnyebb így. Nem. Nem azért, mert indulatból cselekszem gondolkodás nélkül. Nem. Mert tudjátok miért? Azért, mert ti vagytok a Magyarországi Református Egyház. Azért, mert mi vagyunk a Magyarországi Református Egyház. Mert nem pusztán azok, akik hatalomban vannak, vagy hatalomba kerülnek. Mert ez a ti egyházatok, ez a ti közösségetek, ez mindannyiunk. Nem proféták és papoké, hanem az Isten népé. És tudjátok, ezért mondtam el, ha valahonnan megújulás, szabadulás és megtisztulás jöhet, az tőletek jöhet. Az az Isten népéből jöhet. Közületek és más gyülekezetek, mert vannak más gyülekezetek elkötelezett az Úrnak odaszánt Krisztusért élő tagjai közül. A súlyt és a terhet rátok terhelem ezzel. Ha az Isten emberei vagytok, ha Krisztus követői vagytok, legyen a tiétek is ez a teher. Emlékezzetek, és ez is bennem volt, többször megvallottuk, kezdetektől fogva egy ilyen ígéretünk van, így imádkoztunk ezért a templomért. Erről beszéltünk, hogy Isten gazdag réten, gazdagon megállt bennünket, nem magunkért, hanem másokért, a lakótelepért, a városért, az országért, az egyházért. Emlékezzetek, arról beszéltünk, hogy Isten rajtunk keresztül, amit nekünk ad, azon keresztül az egész egyháznak juttat. Emlékezzetek, amikor ebben az évben, februárban arról beszéltünk, hogy készülünk a jövőre. Aki itt volt, emlékszik. És arról beszéltünk, hogy a gyülekezetünk egy olyan helyzetbe került, hogy vagy tovább lépünk a misszióba, vagy tovább lépünk abba, amit Isten mutat nekünk, ahogy vezet bennünket, vagy pedig élvezzük mindazt, amit megkaptunk itt. És ha csak megmaradunk abban, és élvezzük mindazt, amit megkaptunk, akkor szépen elindulunk a hanyatlás útján. Ennek a fényében beszéltünk a templomépítésről, hogy tovább akarunk építkezni. Mindebben az van ott, hogy amit Isten nekünk ad, azt adjuk tovább. És hogyha mi ezekről beszéltünk, ha meggyőződésünk, hogy Isten többre hív bennünket, mint hogy itt magunk érezzük jól magunkat ebben a gyülekezetben, akkor nem tehetem, hogy ezt nem mondom el nektek a mai napon. Akkor nem tehetem, hogy nem mondom el nektek, hogy sötét erők működnek az egyházban. Mindig is működtek. És minden ilyen erő mögött a gonosz romboló hatalma van. Akkor nem tehetem, hogy nem mondom el, hogy emberek tudatosan hazudnak és félrevezetnek, és közben a másik oldalon az Isten igéje van a szájukban, akkor nem tehetem, hogy nem olvasom fel azt, ami rólunk szól, mert Júda és Magyarország párhuzamba került. Nem csoda, ha nem térnek meg az emberek az országban. Nem csoda, ha nem hangzik olyan ige, ami az emberek szívét megérintse és meggyógyítsa, és ebbe az országba valami változzon. Ha az Isten népe tele van házasságtöréssel, hazugsággal, bűnpártolással, ugyanúgy, mint az ország. És ezért a következő kérdés csak annyi, hogy és akkor most mi van? És hadd kezdjem az első verssel, amit felolvastam. Halljátok és vegyétek szívetekbe Jeremiás szavait, mert egyedül ez a következő lépés a számunkra. Ezt mondja, aki itt van a Bibliáját, nézze meg. 9. vers. Ezért jó elhozni. Összetört a szívem, reszket minden csontom. Olyan vagyok, mint a részeg, és mint a bortól elázott ember, ha az Úrra és szent igényre gondolok. Micsoda kép? Ha szíven ütött és megterhelt mindaz, amit eddig hallottál, mert szereted az Urat, mert szereted az ő egyházát, akkor Jeremiással csak annyit tudsz mondani, összetört a szívem. Összetört a szívem. És a kép, amelyet Jeremiás használ, megrendítő. Tudnék, képzétek el Jeremiást, hogy Jeremiás az, akit beszéltünk az előző hetekben erről, hogy az Isten igéje elhívott. Azonosult az Isten igéjével. Hihetetlen drága árat fizet azért, hogy az Úrnak az üzenetét hirdeti Júdában. Gyalázzák, kergetik, megverik, kalodába zárják. A másik oldalról hihetetlen küzdelmeken megy át Jeremiás belülről az Úr igéje miatt, emlékeztek. Vissza akarja adni Istennek az egész megbízását, de azt mondja, nem tehetem, mert csontjaimban rekesztett tűz. Nem tud szabadulni az Isten igéjétől. És képzeljétek el ezt a Jeremiást, amikor ez a Jeremiás, aki így van az Isten szent igéjével és az Úrral ebben a történetben, egyszer csak azt hallja, vagy avval szembesül, hogy ezek az emberek pedig az Urat és a szent igéjét gúnyolják, csalárdan, magabiztosan, hazug módon a szájukba veszik, egymástól lopkodják, egymásnak mondják, mindig mondják, hogy micsoda fájdalom ez annak, aki az Úr igéjével vívódik és birkózik. És azt mondja Jeremiás, hogy az Úr és az ő szent igéje miatt, az ige szent, azaz külön áll a mindennapitól, az egyértelmitől, a triviálistól. Ezért senki nem merje könnyedén az ajkára venni, felhasználni saját vágyai és saját álmai igazolására. De az országban ez történik, mondja. És ha ez összetöri az ő szívét, akkor úgy támolyog, és úgy roskadozik, mint egy részeg. De figyeljetek, Jeremiás nem részeg, hanem beteg. Micsoda különbség? Olyan, mint amikor valaki az utcán nyílt színen szívinfarktust kap, és elkezd támolyogni. De mivel mindannyian azt hiszük, hogy ő is csak egy részeg egy válságban lévő országban, ahol ugye egyre többen már részegek is, mert hogy lehet kibírni, ami van, ezért ott hal meg, ahogy végignézzük, hogy összeesik az ember, hát mert csak részeg. Jeremiás azt mondja, összetört a szívem. Támolygok ennek a súlya és a terhe alatt. Nem részeg vagyok, beteg vagyok. Beteg vagyok, mondja. Így roskadozik az, akinek fáj. Aki beteg attól, hogy az Isten igéjét meggyalázzák a hamis proféták, és ezért enged, hogy a Szentlélek ráterhelje ezt az országot, és ráterhelje ezt az egyházat. Ezért kérd, hogy a Szentlélek láttassa meg veled, hogy ő hogyan látja a helyzetet. Választások vannak az egyházban, vannak pártok az országban, válság hátán, megoldási kísérletek sokan-sok felől, és akkor a kérdés mindig az, hova álljak? Melyik oldalra? Melyik csapatba? Ha valaki ilyenkor jó helyezkedik, jó helyre jut. Ha valaki rosszul helyezkedik, rossz helyre jut. És hallgassatok meg a választ. Ki volt olyan közel az Úrhoz, hogy látta volna őt, és hallatta volna az igéjét? Ki figyelt igéjére, és ki hallgatta engedelmesen? Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igéimet hirdették volna népemnek. Megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikből. Isten azt mondja, egyetlen egy hely van, ahova állhatunk és ahova hív. Ez pedig az ő közelsége. Hogy hogyan tájékozódunk a mai világban, hidd el, minden más relatív. Elég határozott véleményem van arról, hogy hova kéne eltűnni a jelenlegi ország vezetésének, mert hazugok. De tudjátok, ez relatív. Nem az a döntő, hogy melyik oldalra állsz politikailag. Nem az a döntő, hogy a munkahelyen, vagy bárhol máshol, melyik csoportba, melyik hatalomba kerülsz. Hogyan, mi szerint tájékozódsz? Nem az a döntő, hogy melyik társadalmi osztályhoz tartozol inkább. Egyetlen egy dolog, ami igazán döntő. Közel vagy-e az Úrhoz? Minden más relatív. Akármilyen véleményünk is van, relatív. Mert nem ez gyógyítja meg az országot. Egyedül Krisztus. És ezért Ezért Isten azt mondja, légy közel hozzám. Ha te valóban engeded, hogy ráterhelje ezt a súlyt, légy közel hozzám. Vedd a szívedbe az ő hívását. És ne felejtsd, hogy az ilyen országban, ebben a válságban lévő országban és egyházban az Úr szava nem a békesség volt. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? Így szól az Úr. Vagy mint a sziklazúzó pörőj. Az Úr szava ítélet. Ítéletet hirdet az ország és az egyház hazug és bűnpártoló vezetőivel szemben. Úgyhogy most már igazából a végéhez érve, vannak közöttünk, akiket az Isten lelke ráterhelte azt, amiről szó van. És vannak közöttünk, akire talán nem. Nem baj. Most már igazából azokhoz szeretnék szólni, akik azt mondják, igen, igen, tudom, hogy szólítasz. Igen, tudom, hogy a te tüzed kigyullad a szívembe. Igen, tudom. Tudom, hogy engem is sínsz. Ha ott van rajtad ez, hogy az Isten szent lelke rajtunk keresztül megújulást hozzon ennek az egyháznak, ennek az országnak, akkor imádkozzál így. Uram, kezdjed velem. Uram, velem kezdjed. Nem azt, ha valaki úgy megy el innen ma, hogy jaj, mit hallottam, mi van már itt is. Az Isten ítélete lesz rajtad ezek miatt a szavak miatt. Nem erről szól ez a mai nap. Hanem arról, hogy odaállj és azt mondjad, én sem vagyok jobb. Hát lehet, hogyha méricskélek jobb vagyok. Kezdjed velem. Kezdjed velem. Azt olvastuk Péter apostol levelében a lekcióban. Itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? Péter apostol olyan keresztényeknek ír, akiket üldöznek a hitükért. És akiket az ő szóhasználatával ebben a helyzetben megtisztít a szenvedés, az üldöztetés tüze. Mert a tűz megtisztít. És ez az ítélet azt mondja, ez az ítélet nem más, ami elkezdődött az Úr házán az üldözés rajtuk, ez a megtisztítatás, a tűz, ami megtisztítja őket. Érted? Állj az Úr elé! És mondjad azt, hogy kezdjed velem. Tisztíts meg engem. Az a tüzet szálljon le én rám. Add nekem az igédet és a lelkedet. Azt olvassuk, nem olyan az én igém, mint a tűz. Nem olyan az én igém, mint a sziklazúzó pörölj. Olyan. Adjad, Uram, mennyi mindent ki kell, hogy égessél az én életemből, hogy közel legyek hozzád, hogy hallgassalak, és az eszközöd lehessek. Hogy téged hirdesselek. Erre hív Isten. Az országban válság van, az egyházban válság van, de van egy jó hír. Az Isten igéje nincs válságban. Az Isten igéje nincs válságban. A mi életünk válságban lehet, de az Isten evangéliuma nincs válságban ma sem, az egész világon nincs válságban. Sőt, egyedül az Isten igéje. Egyedül Jézus Krisztus, a megfeszített és a feltámadott. Egyedül ő a győztes. Ebben az egész nagy történetben egyedül ő a győztes. És keresztjének jelenni azt jelenti, hogy ő hozzá tartozunk. És a győztes oldalán vagyunk. És ő be akarja tölteni ezt az országot. Igazságával, kegyelmével, együttérzésével, békességével. És erre most meghív. Erre meghív téged. És erre elpecsétel az úrvacsorai közösségben. Jöjjetek, adjuk hát magunkat újból őnek és teljesen. Amen.
Urunk, szeretnénk hálát adni neked, hogy a te vendégeid lehetünk. A te asztalodhoz hívsz bennünket, hívtál bennünket, és hogy miért adsz a te veled való közösségre, amelyik olyan mély benső kapcsolat, amelyben az életünk megváltozik, kivirul, új utakat, új célokat, új reménységeket, kapunk te nálad. Megerősíted bennünk a régi elhívásainkat, amit tőled kaptunk, és újakat adsz. Köszönjük, hogy gazdag életnek a forrása a te veled való közösség, te veled egy asztalnál ülni. És köszönjük, Urunk, hogy összeforrasz bennünket egymással is, hogy segít új látásban látni nem csak magunkat, hanem másokat is. Nem csak a magunk céljait, perspektíváit, lehetőségeit, hanem a másokét is. Segít, Uram, abban, hogy meglássuk a másikban, a testvérben, hogy te mire ajándékoztad őt, hogy mire hívtad el őt, hogy mire adtad őt itt a gyülekezetben, ebben a közösségben. Kérünk, Urunk, hogy amikor észrevesszük ezeket akár az ajándékokat, vagy a másikban azt, amire te elhívtad őt, buzdítsuk egymást, merjünk élni, Urunk, a buzdításnak ezzel az ajándékával. Merjük elmondani egymásnak, hogy mit látunk benne, amit már nem a magunk óemberi szemével látunk, hanem amit te adsz látni a másikban. Köszönjük, Urunk, hogy így forrasztasz egyé, hogy így teszel a népeddé, amelyik nem egymást elnyomja, lenyomja, hanem felemeli, hozzád közel engedi, közel segíti. Köszönjük, hogy ezt te végzed el bennünket a Szent Lelked által, ezért áldunk és magasztalunk. És szeretnénk megköszönni neked, Urunk, azt, hogy a te igében ránk terhelted mindazt, amit a szívünkre helyeztél. Köszönjük, Istenünk, hogy miközben az udvarsai közösségben együtt voltunk, énekelhettünk, imádkozhattunk, közben járhattunk, élhettünk azzal a felkenetéssel, ami a te Szent Lelked ajándéka, hogy a mi papi tisztségünkhöz illően járjunk közben mindazokért, akik körülöttünk vannak. És Urunk, te látod, hogy mennyire fáj, hogy fáj, hogy hogyan érint bennünket mélyen. Nem csak a világunk elesettsége, nem csak a világunkban zajló álprófétaságnak a válsága és annak a következményei, hanem mélyen megterhel bennünket az, hogy a próféták között, hogy a mi köreinkben, hogy a mi egyházunkban, hogy a te egyházadban a válság ugyanolyan mély, ugyanolyan csontig hatoló. Urunk, köszönjük, hogy nem kell ennek így maradnia. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell ennek így lennie mindig. Azért terheled ránk. Azért hívsz bennünket, hogy járjunk ebben a felkenetésben, hogy te változást adj, hogy te ébredést adj, hogy te megújulást adj. Urunk, kérünk, hogy igen, kezd rajtunk. Igen, kérünk, hogy nehogy méricskéljünk, hogy nehogy méregessünk, hanem hogy kezd a változás rajtunk, a mi életünkön. Hadd legyen a mi életünk szent, hadd legyen a mi életünk igaz. Hadd újjunk meg úgy a te asztalodnál, hogy megfogadjuk, hogy ezentúl neked élünk, és erre törekszünk, és erre hívjuk a te Szent Lelkedet, és a papi tisztségünk mellé fölvesszük a mi királyi tisztünket. És szabad lelkiismerettel küzdünk a bűn és az ördög minden hatalmával szemben. Azért, mert te erre hívsz. Segíts magunkon kezdeni, hogy minden olyan terület, amit magának követel a gonosz, arra tudjuk azt mondani, hogy nem. A tiéd vagyunk. Teljesen. Szabad lelkiismerettel állunk meg minden kísértéssel szemben. Szabad lelkiismerettel állunk meg minden csábítással szemben. Akarunk tiszták lenni, szentek, de nem magunk miatt, hogy bennünket dicsérjenek, hanem azért, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsenek téged, hogy induljon a magunk környezetében a változás, ahogy forgunk a világban, hogy amilyen emberek között vagyunk, ami nem a gyülekezet falain belül van, hadd lássák rajtunk az ébredést, hadd lássák rajtunk a te Szent Lelked munkáját. És Urunk, forgunk nem csak a világ kereteiben, hanem az egyház kereteiben. Segíts, hogy ilyen lelkülettel tudjunk lenni, hogy mindamellett, hogy nem hirdetünk álbékességet, hanem azt hirdetjük, amit te akarod, hogy hirdessünk. A te igéd tűz, a te igéd sziklazűző pörölj. Nem akarunk ezeren elrejtőzni. Akarjuk vállalni a prófétai tisztünkkel való azonosulást és feltenetést. És akarjuk vállalni ennek az ítéletes voltát, hogy ez másokat megint megítél, hogy így gyógyít, hogy előbb rombol és aztán épít. De azzal az alázattal megyünk, hogy ezt rajtunk kezdted, hogy ezt rajtunk végzett, és így tudunk őszintén és hitelesen menni a te igéddel, amelyik tűz és sziklazúzó körül mindenhova, ahol küldesz. És így hozzuk eléd különösen is a mi egyházunk tisztulítását. Így hozzuk eléd most különösen is azt, hogy ebben a te szent lelked uralkodjon mindenhol, ahol nem a te igazságod uralkodik, hát törjön meg a gonosz, a sötétség hatalma mindenhol, ahol nem téged keresünk ebben, ahol világíts rá, leplezd le, és adj megtérést. Urunk, újítsd meg az egyházat, ne csak a tagjaiban, ne csak bennünk, hanem a fejekben, a vezetőségben, így tesszük elé mindennek a menetét. Használj bennünket, használj ezt az egyházat. Arra, amire te akarod használni, amire te kentél föl papi, királyi, prófétai tisztének a betöltésére. Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.